Szomjúhozik, jöjjön hozzám, és igyék. Ha valaki hisz én bennem, élő vizek áradnak annak bensőjéből. Kegyelem, irgalom és békesség adassék nékünk bőségesen az Atya Istentől, Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak megismerésében. Amen.
Thank you.
a mi segedelmünk jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket, most és örökkön örökké. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenek igéjét, amiképpen olvasom azt a Lukács írása szerint való evangélium 16. részéből, a 19. verstől a 31. versig terjedő igeszakaszból így. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt, fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal. De csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott. Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam és küld el Lázárt, hogy újja hegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg nyelvemet, mert igen gyötrődöm el lángban. De Ábrahám így válaszolt. Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátunk, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Ő pedig így szólt, akkor arra kérlek, atyám, hogy küld el őt apám házához, mert van 5 testvérem. Beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt, van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azokra. De az erre ezt mondta, nem úgy, atyám Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte, ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Imádkozzunk. Urunk, ebben a világban szinte minden a te dicsőségednek a gyalázatára van. Elborítanak bennünket a hangosabbnál hangosabb hirdetések, a hívások, az invitálások. De köszönjük, Urunk, hogy te nem kapcsolódsz be ebbe a hatalmas nagy kiáltozásba, hanem csöndesen és szelíden a mi lelkünkre beszélsz. Csöndesen és szelíden magadhoz hívsz. Urunk, hadd adjunk hálát mindazokért az ígékért, amelyeket te a mi életünkben eddig a szívünkre helyeztél. Hadd adjunk hálát azért, hogy immár vágyódás van a mi szívünkben a te tanításod, a te szent ígéd iránt. Urunk, ezen a délelőttön a te szent fiadnak, Jézus Krisztusnak a parancsolata szerint szeretnénk könyörögni a mi rossz akaróinkért és a mi ellenségeinkért. Urunk, tanítása szerint a szeretteit még a világ gyermekei is szereti. De nekünk feladatul adta azt, hogy akik kárhoztatnak, akik gyaláznak, akik üldöznek minket, akik nevedet gyalázzák, mi azokért is könyörögjünk. Így hadd szóljon ma az imádság azokért, akiknek a te neved semmit nem jelent. Akiknek a te neved csak arra jó, hogy gyalázzák, hogy káromlásként vegyük a szájukra. Hadd imádkozzunk azokért, akik a te szent lelkedet megoltják. Hadd imádkozzunk azokért, akik tudatosan és szándékosan rombolnak, akik téveítenek, akik megtévesztenek, akik ragadozó farkasok módjára szakítanak, tépnek és szaggatnak. Urunk, könyörülj mindazokon, akiket te megszólítasz. Így most azért fohászkodunk, hogy mi magunk lehessünk azok, akiket ma szíven találsz. Mi magunk lehessünk azok, akiknek a szívére beszélsz, akiknek az életében fordulatot akarsz, vagy megerősítést adsz, vagy bátorítást nyújtasz. Uram, a te igéd mindenképpen elvégzi a maga munkáját. Hadd lehessünk mi ennek a munkának alanyai, tárgyai és eszközei, mindahányan itt vagyunk. Hallgass meg bennünket, Szent Fiadért, Jézus Krisztusért. Ámen. Keresztény testvéreim, Istennek az az áldott igéje, amely alapján az ő szent lelkének segítségül hívásával bizonyságot kívánok tenni közöttetek. Meg van írva a Jelenések könyvében a második rész 8. versétől a 11. versig terjedő igeszakaszban a következőképpen. A Szmírnai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az első és az utolsó, aki halott volt, de életre kelt. Tudok nyomorúságodról és szegénységedről, pedig gazdag vagy. És azok káromlásáról, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Ne félj attól, amit el fog szenvedni. Íme az ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz 10 napig. Légy hű, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek? Aki győz, annak nem árt a második halál. Ugye nem kell külön felhívnom a figyelmet arra, hogy azok az igék, amelyeket most hallottunk, ezek az igék örök érvényűek. Miért kell erre most külön felhívni a figyelmet? Hát amiket vasárnapról vasárnapra, alkalomról alkalomra hallunk, azok nem azok. Dehogy nem. Azoknak a kedvéért, akik nem hoztak magukkal szentírást, hadd mondjam el azt, hogy akár a gazdag és Lázár történetét olvastam, akár pedig a Szmírnai gyülekezetnek szóló konkrét üzenetet, mind a két ige szakasz idéző jelekbe volt téve. Ezeket az igéket azt teszi egészen különlegessé, hogy ezeket szóról szóra Jézus Krisztus mondja. Ezek az igék az ő saját szavai. Olyan igék ezek, amelyekkel ma, itt és most is meg akar valamit gyökeresen változtatni. Olyan igék, amelyek személyesek, hozzánk szólnak, akik ki akarnak valamit javítani mi bennünk. Azt szól hozzánk ezzel a délelőttön testvéreim, aki halott volt, de életre kelt. Aki megdicsőült, aki feltámadott, és aki igenis mennybe ment, aki uralkodik, és aki eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Vajon tudjuk-e ennek megfelelő komolysággal venni azt az üzenetet, amit ma a mi szívünkre akar helyezni? Miért? Mire akar tanítani? Vajon mit üzen? Milyen titkokra akarja rányítni a szemünket ezen a délelőttön? Az ő példázatainak a titka mindig abban van, hogy az életnek mindig a mélyebb értelmét akarja előttünk nyilvánvalóvá tenni. Arra akarja a mi csökevényes értelmünket felhívni és rávilágítani, hogy tudnillik az élet több annál, mint amit mi látunk. Az élet több annál, mint amit abból mi megtapasztalhatunk. Lássunk a látszat mögé. Értsünk meg a látszatoknál valami többet. Ezek az igék ma azért szólnak személyesen hozzánk, hogy valami többet lássunk meg. Nézzük magát az igét. A gazdag és Lázár történetének az elmondásakor először a mi úrunk és mesterünk két embernek a földi sorsáról beszél. Amiről legelőször értesülünk röviden és tömören ebben az igében, néhány erős ecsetvonással a gazdag embernek a képét vázolja előttünk a mi úrunk Jézus Krisztus. Ezt olvassuk róla. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Nocsak. Micsoda öltözet, bíborba és patyolatba, micsoda királyi viselet. És van arra vagyona, tehetsége, hogy minden nap ünnepi lakomát rendezzem, ahol ezt a fényes ruhatárat mindig bemutathatja. Van alkalomhoz illő viselet. De hadd figyeljen fel arra figyelmeteket, hogy Jézus Krisztus sokszor azzal is mond valamit, hogy valamit elhallgat, hogy valamit nem mond ki nyíltan. Figyeld meg, mennyire személytelen ez a leírás erről az emberről. Mert az az ember, aki ezekben a pompázatos ruhákban van, ebben a példázatban névtelen. Egy olyan ember, tulajdonképpen egy ember típus, aki ma is él. Egy olyan ember, akit egyszerűen csak így nevez ő maga a gazdag. Olyan ember, akiből ma is rengeteg van, akiből 12 pontosan egy tucat. És figyeld meg, Jézus nem nevezi a nevén, ő előtte ez az ember senki. Íme ezt az embert nem érdekli Mózes, nem érdeklik a próféták, következésképpen nem érdekli Istennek a szava, Istennek az akarata, őt nem érdekli Isten. Isten nevére semmit nem ad. És íme Jézus Krisztus arra sem méltatja, hogy nevén nevezze ebben a példázatban. Embertípus ő, megkövéredett szívű, önző, egocentrikus ember, közönyös és telhetetlen, semmi másra nem törődik, ez a rövid beszámoló pontos helyzetképet ad, mint életének a tökéletesebb élvezetével. Olyan, mint a bolond gazdag. Egyél így áll. Élj a jelennek, mással ne foglalkozz. Nincs hiánya semmiben, mindene megvan, élete a saját kezében van. Számára, ha ismerné, ha ismerhette volna, a mi atyánknak az a sora, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, biztos, hogy semmit sem jelentene. És íme itt az első figyelemfelkeltő üzenet. E szerint a világ szerint, a földi értékrend szerint ez az ember sínen van. Ez az élet virul. Azonban az isteni értékrend szerint ez egy alapjaiban elrontott élet, amely nem tudja magáról, hogy milyen tragikus helyzetben van, mert névtelen, ismeretlen Isten színe előtt. Ehhez képest aztán a másik szereplője ennek a példázatban pont az ellentéte ennek. Róla ezt olvassuk, volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt. Mindenben az ellentéte. Az igaz mondja, hogy koldus, mások könyörületére szorul, maga tehetetlen ember, akinek a sebeit a kutyák nyaldossák. Maga tehetetlen ember, nyomorult, elveszett. De mégis valami van neki, ami a gazdagnak nincs. Jézus Krisztus nevén nevezi. Micsoda neve van? Lázár. Vagy ahogy a nők mondták annak idején, Eleázár. Micsoda beszélő név. Ő az, akinek Isten kegyelmez. Ő az, akin Isten könyörül. Pedig ez az ember a világ mércéje szerint senki. Észrevehetetlen, megvetendő, hiszen semmi másra nem vár, mint hogy azokból a morzsákba jusson neki egyáltalán valami, ami a gazdag asztaláról lekerül. De mégis, emberi mércével nézve, élete, megvetett élet, semmi. Isteni mércével nézve pedig, élete megtartott élet. Lázár Istennek a szegénye. Olyan ember, aki elmondhatja magáról, Isten tudja az én nevemet. Elhívott, nevemen szólított, én az övé vagyok. Olyan ember vagyok, aki be van jegyezve az ő életkönyvébe. És ez a gazdagság több minden földi kincsnél, én az övé vagyok, hozzá tartozom. Az vagyok, akin Isten könyörül. Első üzenete ennek a mai igének. Ebben a példázatban isteni értékrend szerint feje tetejére van állítva az emberi értékrend. A földi értékrend szerint ki a híres, kicsoda tekintélyes, ki a hír neves ember, mindenképpen a gazdag. Kicsoda a névtelen, mindig a szegény. Nézd meg ebben a példázatban, pont fordított a helyzet. Kicsoda a névtelen, a gazdag. Kicsoda az, aki névvel bír Isten előtt. A nyomorult és a szegény. Mi a döntő, és ez az üzenet. Az, hogy ki vagyok én. Mit határozott és mit döntött felőlem az Isten? Az én nevem vajon az ő színe előtt van-e? Mert csak az számít, hogy ő előtte ismerte, kedvese az én nevem. Vajon megtartottja vagyok-e az én Istenemnek? Mert hogyha az én nevem ő előtte ismert, akkor én magam vagyok az, akit számon tart, akire gondot visel. Íme a világ hírnév, ismertség, rang és vagyonra néz. A szürke, észrevehetetlen, a senki megvetendő számára. De számunkra ez a példázat arra mutat rá, hogy az a fontos, hogy ő mit döntött felőlünk, vajon a mi nevünk az életkönyvében ott van-e. Aztán a mi Úrunk Jézus Krisztus azt mondja, hogy ez a Lázár, ez ott feküdt, a gazdag előtt. Ugye milyen megdöbbentő az, hogy fizikailag mennyire közel vannak egymáshoz. És mégis ebben a világban valóságos szakadék választja el őket egymástól. Két teljesen különböző világ, két teljesen különböző lelkület. Tudjuk, hogy a szegénység az önmagában egyáltalán nem mennyország. Azt is tudjuk, hogy a gazdagság sem pokol önmagában. Az akkori értékrenddel ellentétben a szegénység nem büntetés, hanem reménység. A gazdagság viszont nem jutalom, hanem feladat egymás meglátására. És íme ez is egy újabb kérdés, hogy vajon nekünk van-e látásunk a valóban rászorulóknak a meglátására. Ez a következő üzenet, vajon nekünk van-e szemünk meglátni a szűkölködőt? És hadd ne menjek általánosságba bele. Hadd ne mondjam azt, hogy ahogy csak kilépünk az utcára, már is szembe találkozunk szűkölködőkkel, kéregetőkkel és hajléktalanokkal. És hadd ne beszéljek arról, hogy most a te felelősséged minden egyes alkalommal eldönteni azt, hogy most valóban egy szűkölködőnek adsz, vagy pedig annak, ahogyan ma manapság szokták nevezni, a koldus maffiát gazdagítod. Nem erről van szó. És még csak nem is olyan általánosságról van szó, amit Jézus Krisztus mond, hogyha egyel nem cselekedtétek meg, e kicsinyekkel, velem nem cselekedtétek meg. Nem erről van szó. Ez az ige sokkal személyesebb és sokkal konkrétabb. Miért? Azért, mert amikor majd ott lesz odaát a gazdag is és Lázár is, a gazdag elárulja azt, hogy ő valójában tudta kicsoda az az ember, ismerje a nevét, tudja, hogy ő volt az, akit neki meg kellett volna látnia. Mert az üzenet az a számunkra az, hogy mindenkinek van Lázár az életében. És ezek a Lázárok a legtöbb esetben nem szólnak, nem kérnek, pláne nem követelnek és nem várnak el dolgokat. Hadd mondjak egy nagyon hétköznapi példát. Bizonyára nagyon sokatoknak van vezetői engedélye. Annak idején, amikor az egészségügyi oktatás volt, nektek is biztos elmondták, ha van egy baleset, kin kell legelőször segíteni. Azon-e, aki hangosan jaj veszékel, vagy azon, aki némán tűl és szenved. Lehet, hogy annak is valami baja van, lehet, hogy valami törése van, vagy bármilyen komoly problémája, de nincs életveszélyben. Azon kell segíteni, aki néma, aki talán már kérni sem tud. Mindenkinek van Lázár az életébe. Valaki, meg nem mondom neked, hogy a te életedben kicsoda az. Valaki, akit te talán nem láttál meg. Valaki, akit te nem hívtál be magadhoz, akit nem ültettél le az asztalhoz, akinek nem láttad meg a nyomorúságát és a rászorultságát. Mindnyájunknak van ilyen Lázár az életében. A feladat az, hogy neked kell szemed legyen arra, hogy ezt észrevedd. Mert minden egyes ilyen Lázár, minden egyes ilyen szűkölködő a mi életünkben egy-egy leleplezés. Minket leplez le, hogy vajon méltó vagyok-e egyáltalán arra, hogy Isten számon tartsa az én életemet. Méltó vagyok-e arra, hogy megtartson engemet. Tovább nézve az igét, elérkezik a közös nevezőre hozásnak a pillanata. Ez a pillanat a halálé. Itt aztán nyilvánvalóvá lesz egy dolog, hogy tudnillik, semmit sem hoztunk magunkkal ebbe a világba, és semmit sem vihetünk el ebből. És figyeljetek nagyon arra, hogy Jézus nem beszél a temetésekről, ő csak irányokról beszél. Nem tudjuk, ki volt az, aki talán megtalálta a testét Lázárnak. Nem tudjuk, ki volt az, aki könyörült rajta, valahogy elföldeltette talán egy jeltenen sírba. Jézus egy valamit tart fontosnak vele kapcsolatban elmondani, azt, hogy az angyalok felvitték, fölfelé vitték. És Jézus az Ószövetség nyelvén beszél, a zsidók által leginkább vágyott dologról, tudnélik, hogy az Ábrahám kebelére került. Fölfelé vitték, fölfelé, Istenhez közelebb. És íme milyen dolgokat produkál az élet. Az addig pompában élő gazdag is meghal. De róla csak annyit mond Jézus, eltemették. Ez a kifejezés lefelé mutat, ha eddig távol volt Istentől, most lesz csak igazán távol. Számomra egy ige jutott eszembe ennek kapcsán, hiszen hallottuk az igéből, hogy 5 testvére is van ennek a gazdagnak. Biztos, hogy pompázatos temetése volt. Biztos, nagyon sokan mentek el, hiszen az ilyen embereknek mindig nagyon sok a barátja. De mégis az ige kell, hogy eszünkbe jusson, hogy hadd temessék el a halottak, a maguk halottait. Számtalan alkalommal vagyunk úgy itt a lelkész hivatalban, tiszteletes úr megerősíthet itt mellettem, hogy jönnek hozzánk temetés bejelentésére. Aztán, amikor az adatokat vesszük fölfelé, akkor eljutunk egy pontra, amikor rá kell kérdezünk arra, hogy az elhunyt, az vajon milyen gyülekezethez tartozott? Volt-e egyáltalán az egyházhoz bármiféle köze, ne talántán hite, egyáltalán Istenben? És olyan ismerős, ilyenkor jönnek a frázisok, ó, ő nagyon jó ember volt. Nagyon szerette a családját. Nagyon családcentrikus ember volt. Rajongott az unokáért. Mindent elkövetett érettük. Nagyon sok barátja volt. Ezek olyan szép dolgok, testvéreim. Annyira fontos részei az életnek. De azt kell, hogy mondjam, a kérdésre ez nem válasz. Ez kevés. Ez itt lényegtelen. És énkor minden egyes alkalommal arra kell rádöbbenni, hogy akik itt ülnek velünk szembe, és éppen gyászban vannak. Valójában halottak, akik a maguk halottját temettetik éppen. Amaz testileg is, lelkileg is halott már. Ők lélekben holtak. Elgondolkoztam már többször rajta, hogy miért van az, hogy Krisztus nem ismerő az egyházhoz, semmiféle kapcsolata nem bíró emberek miért temettetik velünk a maguk halottait? Miért van bennük az az indulat, hogy hát mégis azért ne egy olyan egyszerű elföldelés legyen, azért mondjuk Isten igéje szóljon ott a ravatalnál és a sír mellett. Miért van ez az indulat emberekben? Nem tudtam másra jönni, vagy másra jutni, csak arra, hogy talán bennük van még egy utolsó kényszer, hogy hát, ha valamit még tehetek érte, még nem késő. Hát, ha halottak temettetik a maguk halottait. És milyen kemény az, amikor megállva egy-egy ilyen ravatal mellett szól az ige a Zsoltár könyvéből. Drágának tekinti az Úr az ő híveinek halálát. És milyen furcsán néznek rám, amikor azt mondom, hogy nem mindenkiét, csak az ő híveiét. Nem mindenkinek a halála drága és kedves ő előtte, csak azoknak a halála, akik hittek benne, akik tudtak szűkölködés, nyomorúság közepette is benne bízni és ráhagyatkozni. Drágának tekinti az Úr az ő híveinek halálát. És ki az, aki ilyenkor rám néz, és megkérdezhetném tőle őszintén, hogy mondd meg, akinek itt a hanvai mellett állunk, vajon ő vallást tette Jézus Krisztusról az emberek előtt? Hogy aztán vallást tehessen róla ő maga is a mennyei atya előtt? És te, aki itt állsz és könnyeidet hullatod, te vajon nyugodt lelkiismerettel állhatsz-e itt? Mert neked is szembesülnöd kell azzal a ponttal, ami minden embernek az életében elérkezik, amin keresztül kell menni, amit úgy hív a Biblia, hogy első halál. Mert milyen ritka az, hogy úgy állhatunk meg egy-egy elköltözött hanvai mellett, hogy íme, aki győz, annak nem árt. A második halál. Jézus Krisztus végezetül az odaátról beszél. Nagy félreértés lenne azt hinnünk, hogy Jézus Krisztus itt most lefesti, hogy milyen a menny, milyen a pokol. Ő az Ószövetség nyelvén beszél. Beszél Ábrahám kebeléről, arról a vágyott állapotról, amikor minden igazságtalanság kiigazítatik, amikor valóban Istené a bosszúállás, amikor oda kerül valaki erre a vágyott helyre, arra az üdvösséges mennyei lakomára. És beszél az ige a Hádészről, a végső nyomorúság helyéről, amit mi szükségképpen pokolnak fordítunk. És figyeld meg, itt is szakadék van kettejük között. Itt is szakadék van gazdag és nyomorult között, és ez a szakadék itt is áthidalhatatlan. És minden mulasztás immáron jóvá tehetetlen. Az igazi késő a halállal jön el számunkra. Hadd mondjam azt, hogy Isten igazságossága ez. És ez hozza meg a gazdag számára igazán a felismerést, hogy immár minden, de minden késő. Bárcsak ne lennének olyannyira aktuálisak mindig, mindenkoron Ady Endrének a szavai, mi mindig mindenről elkésünk. Késő az álmunk, a sikerünk, révünk, nyugalmunk, ölelésünk, mi mindig mindenről elkésünk. Elkésünk minden elkészített alkalomról, mint nemzet. Minden alkalomról, mint egyház, úgyis, mint gyülekezet, és micsoda a tragédia. Mindig elkésünk, mint keresztény hívő ember. Minden késő a gazdag számára. Három kísérlete is van. Azt mondja, atyám, Ábrahám, valahogy visszhangzik Keresztelő Jánosnak a szava, onnan a pusztából, amit mond az írástudóknak. Ne gondoljátok azt, hogy ezt mondogathatjátok, a mi atyánk Ábrahám, mert Istennek van hatalma arra, hogy ezekből a kövekből is fiakat támasszon maga számára. Teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöket. És hogy visszacseng az az ige, ami itt a lelkész hivatalban is ki van függesztve. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondogatja, Uram, Uram. hanem csak az, aki cselekszi az Istenek akaratát. Testvérem, kegyes, keneteljes beszéd még senkit sem üdvözített. De van egy második próbálkozás. Még értékelhető is, amikor azt mondja, atyám Ábrahám, küldd el Lázárt az én atyámnak házához, mert van 5 testvérem, hadd figyelmeztesse őket, nehogy oda jussanak, ahova én. Még itt a gyalázat honában is önző ez az ember. Igaz, ő nem tud mindenkiért kérni. Csak azokért kér, csak azokra gondol, akik hozzá közel állnak. Ő nem tud mindenkiért kérni. Nem tud mindenkiért fohászkodni és könyörögni. Pláne nem tud áldozatot hozni, mint hozott valaki más. És még szemrehányás is van az utolsó nagy kérésben. Nem úgy, atyám, ne csak Mózesük legyen, ne csak profétáik legyenek. Hát én magam is megtértem volna, hogyha valaki visszatért volna a holtak hazájából, akkor bizonyára hinnék én magam is, és nem jutottam volna ide. És milyen kemény a válasz, akinek nem elég Jézus megtérésre hívó szava, azoknak az ő legnagyobb csodatettei, messiási jelei sem lesznek elegendőek. Mit mond Jézus Krisztus Ábrahám szaván keresztül? Van Mózesük, vannak prófétáik. Hallgassanak azokra, mert hogyha azokra nem hallgatnak, akik valóban Istennek gyönyörűséges beszédét és akaratát hirdették, minden nyomorúságot vállalva, azok arra sem térnek meg, hogyha halott támad fel. Milyen nagy és mentő ötlet mind a három. Jöhet-e valami jó a kárhozatnak helyéről? Milyen pokoli gondolatok ezek? Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, nem hallgatnának arra sem, és nem térnének arra sem meg, ha valaki a holtak hazájából jönne vissza. Ó, mennyire igaz ez a gondolat. És mindig megdöbbenek azon, hogy Isten micsoda kegyelemmel van az ember iránt. Mert ha csak egy kicsit ismered a Szentírást, tudod azt, hogy ez a példázat nem ér itt véget. Nem ez az utolsó szó, hogy nem tér vissza halott a holtak hazájából, hogy bizonságot tegyen. Sőt, betániai Lázár tér vissza, hogy jellé legyen, hogy Isten könyörül az emberiségen azáltal, hogy íme, ha nem elég számotokra az én drága egyszülött fiamnak a megtérésre hívó szava, ám legyen. Legyen ott mellette és mögötte mindig valaki élő tanúbizonyságul, hogy kicsoda ő, hogy micsoda hatalma van, hogy ő az, aki a messiási jeleket megteszi, hogy valóban ő a felkent és a szabadító. Miért beszél a feltámadott és megdicsőült Úr arról, hogy vannak fiak, akik vér és test szerint valóban Ábrahámnak a gyermekei, akik zsidóknak neveztetnek, mégis valójában a sátán zsinagógája? Milyen érzékeny a fülünk. Milyen érzékeny, amikor ezekről a dolgokról hallunk. Semmi más nem mondok, csak amit az ige mond. Meg tudjátok mondani, hogy mi lett azokkal, akiket Jézus Krisztus feltámasztott a halálból? Mi lett a Jairus lányával, mi lett a Naini ifjúval, mi lett a betániai Lázárral? Meg tudjátok mondani? Olvasom a János evangélium a 12. részéből a 9. verstől az igét. Nagyon sokan megtudták a zsidók közül, hogy ő ott van és oda mentek. Nem csak Jézus miatt, hanem azért is, hogy lássák Lázárt, akit feltámasztott a halottak közül. A főpapok pedig elhatározták, hogy Lázárt is megölik, mert a zsidók közül sokan miatta mentek oda, és hittek Jézus Krisztusban. Ábrahám fiai ők, test és vér szerint, lélek szerint semmi közük hozzá. Ábrahám fiai ők, test és vér szerint, mégis gonosz is szolgái. Akkor és ott Jézus Krisztussal szemben is, ezt a tettet is felhasználva ellene, és mindenkoron az Isten népe ellen, a Szmírnai gyülekezet ellen is, aki azon gyülekezetek egyike a jelenések könyvében, aki semmiféle feddést nem kap, csak bátorítást, csak buzdítást, a kitartásra, az álhatatosságra. Ó, hányan használjuk ezt az igét, légy hű, mint halálig, és elnyered az életnek koronáját. Hányan tudnánk eleget tenni neki? Mindig vannak ilyen báránybőrbe bújt farkasok, mindig vannak Isten ügyének ellenségei, egyházon belül és kívül. Micsoda lélek kell ahhoz, hogy valaki elhatározza, nem csak a messiási jelet pusztítja el, elpusztítja azt is, aki megcselekedte azt. Micsoda végezetül mindezeknek a gondolatoknak a végső, szívünkre helyezett üzenete. Először is vigasztalás azoknak, akik, ha nem is olyanban, mint a Szmírnai gyülekezet volt, de talán ma is brésben vannak, hitük és bizonyságtételük miatt. Ahhoz, hogy ők Krisztus nevével az ajkukon élnek, hogy bizonyságtévő életfolytatásuk, hogy ők büszkén vállalják azt, hogy hozzá, a feltámadotthoz tartoznak, aki halott volt, de életre kelt. Ne félj! Tudok nyomorúságodról, tudok a te szegénységedről, de tudd meg, hogy te gazdag vagy. Romolhatatlan kincsed van nálam. Nagyobb kincs minden földi vagyonnál, aranynál és ezüstnél. Elnyerheted az életnek koronáját. Nem árt neked a második halál. És buzdítás ez az ige mindnyájunk számára. Tekints arra, aki példa a gazdagnak és szegénynek egyaránt, aki mindennél gazdagabb volt, Istennel volt egyenlővé, és gazdagságáról lemondva szegény élet érettünk. Mindenről lemondott, mindent felhagyott, azért, hogy nekünk mindent adhasson. Nála nagyobb, szebb és csodálatosabb jel nem adatott számunkra. És igaz, ő már csak a kiválasztottaknak jelenik meg. Ő is megjelenik hitetlenkedőknek, Tamásoknak, és kétkedő tanítványoknak. Ő a kiválasztottaknak a jel és a bizonyság. Testvérem, húsvét ünnepére készülünk. Hadd kérdezzem meg az ünnep előtt. Van-e valami jele a te életedben annak, hogy neked feltámadott, élő urad van? Van-e vele élő, mint feltámasztotta Isten harmadnapon? És ezért ennek mintájára, ezt a példát követve, nekünk is reménységünk van arra, hogy minket is feltámaszt a halálból. Legyen bár e földön szegénység, Isten szerinti szegénység, és nyomorúság, ami jussunk. Ismét azt mondom, végezetre, nézz Jézus Krisztusra, minden gazdagságnak adományozójára, aki tudott szegényé, alázatossá lenni, te éretted is. Ma már erről a szószékről elhangzott az, egy előadásnak a rezoméjaként, hogy a református egyház szószékeiről nem kell, hogy megtérésre hívó szó hangozzék, csak két évenként, mert hozzászoknánk. Megtérésre hívni mindig kell. Ha még nem hívtak, ez az alkalom erre szolgált. Mivel kezdtem? Jézus Krisztus azt akarja, hogy többet lássunk, mint amit általában az életből megtapasztalunk. Tudjunk valami mást is megtapasztalni. Lássunk különbséget földi és mennyei értékrend között. Mivel fejezhetném be mással, mint azzal a drága igével, hogy én tudok a te szegénységedről, tudok a te nyomorúságodról, de tudd meg azt is, hogy te gazdag vagy. Hát, légy hű, mint halálig, hogy elnyerhesd az életnek koronáját. Mert aki győz, annak nem árthat a második halál. Így legyen. Amen. Urunk, minden jó és tökéletes adomány tőled származik. Minden maradandó ajándék te tőled jön. Olyan, amelyen az idő vasfoga nem fog, olyan, amelyet rozsda meg nem próbálhat. Olyan ajándék, amelyet senki el nem vehet, hogyha te nekünk szántad azt. Urunk, köszönjük, hogy arról hallhattunk, hogy micsoda számunkra az igazán fontos, az igazán értékes. És ha van olyan közöttünk, akit rettent a halál, mert elvesztett valakit, akit pótolhatatlan veszteség ért, annak kérünk, hogy a tekintetét emeld fel magadra. És erősíts és bátoríts mindnyájunkat, erősítsd a mi hitünket, erősítsd a mi reménységünket, benned való bizodalmunkat, mert erre oly nagy szükségünk van. Urunk, kihez is mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. Köszönjük azt, hogy benned bízva, benned reménykedve, nem kell, hogy rettentsen bennünket a második halál. Urunk, add meg azt számunkra, hogy a te igéd és a te ígéreteid legyenek elegendőek a mi számunkra. Sőt, legyenek a mi életünkben igazi kapaszkodókká, fogódzókká, amelyekben nyomorúság és próba idején mi magunk is megállhatunk. Urunk, hadd fohászkodjunk, egyen-egyenként te hozzád. Bocsáss meg mulasztásainkat. Bocsáss meg kövér szívűségünket. Bocsáss meg nekünk azt, hogy mi, amikor cselekedhetnénk a jót, nem tesszük meg azt. Urunk, ne rótd fel nekünk ezt. Hadd imádkozzunk gyülekezetünkért, azért a közösségért, amelyben munkálkodik a te lelked, és ahol prédikáltatik a te ígét. Hadd imádkozzunk a mi egyházunkért. Hadd imádkozzunk minden hívő emberért. És hadd imádkozzunk a mi nemzetünkért is. Mindezeket annak a nevében kérjük, aki érettünk mindent vállalt, aki minden vétkünket elhordozta, aki halott volt, de életre kelt, és aki gyönyörűségesen így tanított bennünket imádkozni. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Thank you.
megváltottalak, neveden szólítottalak, te az enyém vagy. Amen.